Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Várhatóan egy általános segítséget nem fogunk tudni kérni a kormánytól reálisan és kapni sem. Másik oldalról viszont a vállalkozói szféra általánosan valószínűleg nem lesz alkalmas, vagy nem lenne jó, hogyha arra kényszerítenék őket, hogy ráadásul főleg pont évközben még minimálbért emeljenek a jelenlegi helyzetben. Tehát én nem összekötném, ez nem feltétele a minimálbér évközi esetleges minimálbér emelésnek, hogy legyenek célzott támogatások, hanem azt mondom, hogy mi legalábbis a VOSZ álláspontja az, hogy a kormányzattal arra próbáljuk meg a tárgyaló partnereinket is meggyőzni, hogy ne égessük föl, ne hozzuk nehezebb helyzetbe a magyar vállalkozások tömegeit, hogy talpon tudjanak maradni, hanem a kormányzat inkább tegyen olyan lépéseket, vagy olyan eszközökbe gondolkozzon, amivel kifejezetten a legalacsonyabb keresetűeknek segít, és ez ne a minimálbéremelés legyen, főleg ne az évközi minimálbéremelés.
Köszöntöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora. Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Köszöntöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Mi másról is kellene most beszélnünk, mint a bérekről, a fizetésekről, hiszen ön, illetve az ön által képviselt szervezet is ott ül annál az asztalnál, ahol évről évre eldől, hogy mekkora mértékben emelkednek a minimálbérek, az alapminimálbér, illetve a garantált bérminimum. A mostani év abban a tekintetben mindenképpen rendkívüli, hogy az éves megállapodásba belefoglalták a munkavállalókkal, hogy lesz egy évközi felülvizsgálata ennek a bérmegállapodásnak, tekintettel arra, hogy hát rendkívüli gazdálkodási környezet van, 20%-ot meghaladó még mindig az infláció. Az év első 5-6 hónapjában, ha csak azt a 6 hónapot nézzük, akkor 20% fölötti inflációt kapunk. Jöttek már hírek arról, hogy ezek a párbeszédek elindultak a munkavállalókkal, hogy a munkaadók tudnak-e, képesek-e arra, hogy évközben további korrekciót hajtsanak végre. Értelemszerűen ez egy minimálbér emelést jelentene. És arról is jöttek hírek, hogy azért inkább akadoznak ezek a tárgyalások sem, mint haladnának. Tehát önt, mint az egyik legautentikusabb szereplőjét ennek a fórumnak kérdezném, hogy folynak-e ezek a tárgyalások, és milyen kilátással a munkavállalók szemszögéből, magyarul a dolgozók számolhatnak-e arra, hogy lesz évközi korrekció?
Igen, hát valóban folynak ezek a tárgyalások. Nyár elején is már elkezdtünk erről tárgyalni, sőt, hát tavasz végén. Ezek a tárgyalások ilyen megalapozó tárgyalások voltak akkor, tehát ugye volt egy 6 éves bérmegállapodás 2016 őszén kötetett, és ez a 2017-2022-es időszakra vonatkozott. Most ugye ez lejárt ez az időszak, és most arról beszéltünk először a munkavállalói partnereinkkel, a szakszervezeti konfederációkkal, és hát a kormányzati képviselőkkel, foglalkoztatáspolitikai államtitkárokkal, hogy melyek azok a gazdasági adatok, amelyeket figyelembe fogunk venni a bértárgyalásoknál, akár az évközben, amikor monitorozzuk azt, hogy hogyan alakulnak a bérek. Ahogy ön is mondta, ez egy rendkívüli helyzet, tehát ugye évközben nyilván össze szokott ülni a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma a munka világát érintő kérdésekben, aminek az egyik legfajsúlyosabb része valóban a minimális bértételek, kötelező minimális bértételeknek a meghatározása, de ezt nem szoktuk beleírni az előző évi bérmegállapodásba, hogy itt milyen kereseti szintnél kell kötelezően leülni és újra tárgyalni a minimális bértételeket. Amikor tavaly októberben, novemberben évben megköttetett, novemberben köttetett meg ez a bérmegállapodás, akkor valóban akkor is már sajnos 20%, vastagon 20% fölötti inflációt mértünk, és ezért mind a három oldal arra számított, hogy 20% fölött marad azért ez az infláció az év első részében, akkor még nem tudtuk pontosan, hogy hány hónapig és hogyan alakul, de mindenképpen, mivel azt mondtuk, hogy a béremelés ugye erre az évre vonatkozóan, tehát 2023-ra 14 és 16% volt a minimálbér és a garantált bérminimum tekintetében, hogy lehet, hogy az infláció ezt a határt megközelíti, vagy akár el is hagyhatja néhány százalékponttal, és akkor valóban le kell ülni és tárgyalni kell évközben is. Tehát ezek a tárgyalások elkezdődtek. Most ez a megakadás, ez nem abból adódik, hogy valamelyik fél azt mondta, hogy nem hajlandó tovább tárgyalni, vagy nem lát lehetőséget a megállapodásra, hanem abból, hogy meg kell nézni, hogy ez azt tartalmazza ez a bérmegállapodás, hogy amennyiben a várható infláció mértéke eléri a 18%-ot, akkor újra tárgyalóasztalhoz ülünk, és évközben is tárgyalunk az adott évi minimálbérről. Most úgy látjuk, vagy úgy ítéljük meg, hogy ez valóban 18% körül lehet, legalábbis mi a VOSZ-ban arra számítunk, hogy 18%-os lesz, tehát pont azon a határon van a minimálbér, vagy bocsánat, az infláció alakulása, hogy ezt újra kell majd tárgyalni. De azért volt ez a, ahogy ön is mondta, megakadás, mert meg kell várni azokat a megbízható adatokat, amelyek megérkeznek a fél évre vonatkozóan. És ugye ez az 1-6 hónap, ugye most a 8. hónap elején vagyunk, körülbelül most fognak megérkezni azok a számítások, akár KSH, akár Magyar Nemzeti Bank, amelyek megbízhatóan ugye tartalmazzák az első fél évet, és egy megbízható becslést, az is csak becslés, de mégiscsak egy megbízható becslést tartalmaznak az év hátralévő részére vonatkozóan. Tehát ebből adódik az, hogy most az elmúlt egy hónapon konkrétan a számokról nem beszélünk, hanem augusztus végén ülünk le, augusztus végével már konkrét számokról fogunk tudni beszélni.
Tehát van időpontja a tárgyalások következő
fordulójának, igen, az augusztus
csak vége. Most bevárják az ahhoz szükséges igen, információkat, adatokat, pontos, hogy tényszerűen lehessen tárgyalni a korrekcióról. Kinek az előrejelzését veszik alapul majd az jegybankét, vagy a kormányát? A jegybank azt mondja, hogy 15-18% körül lehet az infláció idén, a kormány továbbra is tartja a 15%-os szintet. Ugye a kormányzati modell szerint az infláció lefutása a második fél évben úgy fog történni, hogy a korábban gondoltnál sokkal gyorsabban fog csökkenni az infláció. Augusztusra már 15%-os mértéket várnak, és most már akár októberre is elképzelhetőnek tartják az egyszámjegyű inflációt. Ennél a Magyar Nemzeti Bank valamennyivel óvatosabb. Ha jól veszem ki a szavaival, akkor inkább a Nemzeti Bank prognózisát fogják követni?
Most még valóban van eltérés a Nemzeti Bank és a kormányzati kommunikáció között, vagy a várakozások között, de azért a kormányzat azért nem szokta havonta ezt annyira felülvizsgálni, inkább mondjuk a konvergencia program, vagy a költségvetés tervezésénél, tehát egy korábbi időszakot vettek figyelembe. Abban egyébként, tehát olyan nagyon nagy eltérés nincs, alapvetően a Nemzeti Banknak a feladata és a fő tevékenysége, ugye az inflációnak a kordában tartása, illetve hát a forint vásárlóerejének a kordában tartása. Mindenképpen mind a kettőt próbáljuk figyelembe venni. Abban egyébként mind a két szervezet, tehát a kormányzat és az Nemzeti Bank is egyetért, hogy erős lesz, vagy határozott lesz a lefutása az infláció csökkenésének, ahogy tavaly határozott volt a felfutása. Tehát a VOSZ is arra számít, és ebben egyetért ezzel a két grémiummal is, hogy ugye tavaly elkezdődött az infláció 5-6-7%-on az év első felébe, aztán jöttek a kétszemjegyűek, és az év utolsó 4 hónapjában kezdett rohanni ez az infláció. Most ugye ennek pont a fordítottját látjuk, az első hónapokban fönt ragadt az infláció, nagyon lassan csökken, 25-ről 20% körül. És hát, ahogy ön is mondja, így van, tehát azért, ahogy belemegyünk a szeptember-októberbe, ott nagyon erős lesz már a bázishatás is, tehát akkor ugrottak ki azok a számok, amihez képest viszont most már látjuk, és mindenki meg is erősíti a piacon is, hogy például az élelmiszerinfláció az erősen csökken. Az élelmiszerárak növekedése azért most már nagyon jelentősen csökken, illetve vannak olyan árucsoportok, ahol már meg is állt, vagy akár talán meg is fordulhat. Úgyhogy mi is arra számítunk, hogy ez jelentősen csökkenni fog. Még egyszer mondom, mi jelenleg az 18%-os szintet látjuk reálisnak. Nagyjából beleférünk ebbe a 15-18,5-be, amit az MNB mond. erre számítunk, és így fogunk tárgyalni.
Igen, valóban a kormány szemszögéből biztatóak a kilátások, de azért, hogyha mondjuk független szakértőket hallgat meg az ember, azért, mintha most megint előkerültek volna aggódó hangok, legyen szó akár az üzemanyagárak alakulásáról, ugye itt várható elég komoly emelkedés, most már 700 forintos benzinárat sem zárnak ki az elemzők. A külső konjunktúra alakulása kapcsán is azért vannak erős kétségek, és hát ott van az árfolyam alakulása, aminél azt tapasztaljuk, hogy a 360-70 körüli árfolyam, legyen szó mondjuk az euróról, az most hirtelen ennek a középpontja átkerült 390 forint környékére, tehát most úgy néz ki, hogy inkább a gyengülés van benne a forintban, mint sem az erősödés, ez is tudja adott esetben pusolni az inflációt. De mielőtt még rátérnék mondjuk a 2024-es esztendőre, mi történik akkor, hogyha a számokból valóban az körvonalazódik, hogy idén 18%-os lehet az éves infláció. Ez esetben mi történik majd a tárgyalóasztalnál?
Ez azért érdekes kérdés, mert nem volt ilyenre, én legalábbis nem emlékszem, hogy évközi minimálbér és garantált bérminimum emelésre kényszerültünk volna. A kényszerültünk az úgy értem, hogy mind a három oldal, de hát ugye főleg itt a munkaadókat sújtaná ez a lépés, illetve hát a kormányzati segítségre nyilvánvalóan mindenképpen szükség lehet egy ilyen esetben, hogyha ezt valóban meglépjük.
Azt hogyan néznek ki?
Hát ezek ugye a minimálbér tárgyalásoknál, mivel ez egy kötelező minimálbér, ugye itt utaltam az előbb tehát egy kötelező minimum szint, amit a lehető legrosszabb helyzetben lévő, leghátrányosabb kistérségben működő, legkevésbé versenyképes kisvállalkozónak is meg kell fizetni. Tehát ugye ez mindig el szoktuk mondani, hogy ez egy olyan törvényes minimum, ahol nem a gazdálkodási és a közgazdasági és ezek a lehetőségek határozzák meg a bérezést, hanem ez egy törvényi minimum. Ebben ugye a 6 éves bérmegállapodásra utaltam már 2016-ban köttetett, és 17 és 22-es évekre szólt, erre a 6 évre. Ugye ebben ennek az volt a struktúrája, hogy a kormányzat annyiban segítette a vállalkozásokat, hogy csökkentette az élőmunka terheit. Ugye itt konkrétan egyébként voltak olyan évek, amikor adócsökkentést is végrehajtott társasági adóban, vagy akár a kívának a csökkentésében, de alapvetően arról szólt, hogy a szociális hozzájárulási adót, ami a 2016-ban 27% volt, az jelenlegi 13%-os szintre csökkentette. És azt mondta a kormányzat, hogy amennyiben a bérek, a reálbérek egy meghatározott szintet, összem 5% pont volt a megállapodásban, elérik a növekedést, ugye ez jelentette a bérfelzárkóztatás részét, akkor a kormányzat 2% ponttal csökkenti évről évre a szociális hozzájárulási adót. Ugye ezt egy év kivételével pont a Covid-válság évében, nem csoda, hogy akkor nem tették meg, nem növelték, de ez a csökkentés, a szociális csökkentés ez elmaradt, ezt a kormányzat megtette. Tehát így konkrétan a kormányzattal közösen a vállalkozói szféra nagyobb megrázkódtatás nélkül végre tudta hajtani ezt a nagyon jelentős minimálbér és garantált bérminimum csökkentést. Ugye 6 év alatt ez duplázást...
Magyarul a szó további csökkentése lenne a feltétele a munkaadók részéről egy évközi minimálbér emelésnek?
Egészen más a helyzet sajnos. Tehát ugye erre utaltam, hogy valóban valamilyen kormányzati segítségre szükség van, de azért realistának kell lenni. Tehát a 17-22-ben az egy erős gazdasági konjunktúra volt, 5-6-7%-os gazdasági növekedés, 4-6-7%-os gazdasági növekedéssel évről évre Magyarországot tekintve, bővülő kereslettel, bővülő termeléssel, tehát ott azért a költségvetésnek volt olyan mozgástere, hogy egy jelentős 100 milliárdokról lemondjon, úgymond, és a vállalkozóknak volt lehetősége, hogy egy ilyen jelentős gazdasági növekedésben bizony sokkal jobban emelje a béreket, nem csak a minimális bértételeket, mert ne felejtsük el, a minimális bértételek emelés az felfele tolja az átlagos bérszínvonalat is, hiszen akik nem minimálbért keresnek, azok is azt mondják, hogy hát hogyha 10-15-20%-kal növeled a minimálbért, kedves munkaadó, akkor az én béremet is növelt, nem is 20%-kal, de azért jelentősen. Tehát mindenre volt lehetőség kormányzati oldalról is, gazdálkodó szervezetek, vállalkozások oldaláról is. Most megváltozott azért a helyzet. Most egy szűkülő, most legalábbis egy dekonjunktúrális idő, vagy stagnáló gazdaság van, ugye erről még majd beszélhetünk, hogy egyébként ez a plusz nullát váró, 0,5%-os kormányzat 1-1,5%-ra is számít bizonyos tervekben, gazdasági növekedés, ez hogy adódik. Ezért nem főleg a minimálbér terheit viselő mikro-kisvállalkozás vagy kisvállalkozói szféra, hazai KKV, hazai kis- és középvállalkozói szféra növekedése lesz, hanem inkább néhány nagy vállalat vagy nagy beruházás fogja felfele húzni a gazdaságot, és ebben az évben a KKV szektor, a hazai kisvállalkozói szektor, amely egyébként a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésnek a egyes elemzések szerint a kétharmad terhét viseli, ők inkább dekonjunktúrába esnek, tehát néhány százalékponttal csökkenni fog a bevételük. A kormányzat szintén csökkenő bevételekkel számol, utaltam arra, hogy visszaesik a fogyasztás, például áfában, de akár a vállalkozói befizetésekben is sokkal kevesebb, tehát lakossági és vállalkozói befizetésekben is sokkal kevesebb az adó.
De ha nincs költségvetési mozgástér, akkor milyen módon képzelhető el a...
Hát még egyszer mondom, nem egy ilyen általános szochó csökkentés, ezt én azt hiszem, hogy jelenleg nem reális. Tehát aki ilyet követelne a kormányzattól, az nem gondolkozik felelősen, mi sem tehetjük ezt. Uh-huh. Nem azt mondjuk, hogy azért a minimálbér és a garantált bérminimum eszköze, az egy nagyon fontos eszköz, de nem kizárólagos eszköze a szegénység és a szegény legalacsonyabb helyzetű keresetűeknek a támogatásában. Most azért el kell menni egy olyan irányba, ahol sokkal célzottabban lehet ezeket a leszakadó rétegeket támogatni, pont azért, hogy megmaradjanak ezek a munkahelyek a jövő évben. Mert még egyszer mondom, egy ilyen dekonjunkturális, vagy finoman fogalmazva is stagnáló gazdaságban nem lehet újabb terheket tenni a vállalkozásokra, a hazai, főleg a hazai KKV-ra, mert hogyha megszűnnek, akkor a jövő évben, amikor mindenki vár egy kis élénkülést, túl leszünk ezen a pusztító infláción, talán látjuk, most már csak egyszer eljön egy olyan helyzet, amikor fegyverszünetre, vagy akár békekötésre, legalább a horizonton lesz, ugye az orosz-ukrán háborúra gondolok. Tehát a jövő évben egy kicsi megélénkülés, hogy éljük túl ezt az évet, ezt működő vállalkozásokkal kellene túlélni.
Tehát célzott támogatásokra. Tehát
én azt mondom, hogy jelenleg
célzott bértámogatásokra.
Jelenleg célzott támogatásokat látok reálisnak, általános, ugye még nagyobb lukat ütni a költségvetésen.
Szektor szinten, vagy pedig méret szerint?
Én azt mondom, hogy kifejezetten lehet a szektorokról is beszélni, mert lehet azonosítani olyan szektorokat, amelyek nehezebb helyzetben vannak, de én mindig azt mondjuk, hogy ez minél jobban célzottan legyen. Tehát azokat a munkavállalói rétegeket, azokat a munkavállalókat érje el ez a támogatás, akik valóban nehéz helyzetben vannak, és ne legyen idézőben potyautas effektus. Most nincs arra pénz sem vállalkozói oldalról, sem a költségvetés oldaláról, hogy egy általános szociális hozzájárulási adó vagy adójárulék csökkentéssel úgy általában segítse a vállalkozók. Mi általában ennek nagyon szoktunk örülni, mert a vállalkozásokban, hogyha sok pénz, több pénz marad, akkor ugye igen, tehát befejezem a gondolatot, tehát hogy a több pénz marad a vállalkozásoknál általában, akkor az pörgeti a gazdaságot, abból több munkahely lesz, és magasabb bérek lesznek. De most erre nincsen lehetőség, most célzottan kell támogatni, vagy segíteni, ennek nyilván számos formája.
Ahogy ez például a COVID alatt is talán.
Ahogy például a COVID alatt a munkahely megtartó, munkahelyteremtő támogatások, vagy számos más, ahogy mondja, ezek lehetnek azok az eszközök, amivel a kormány...
Erről a szándékukról, erről az igényükről tájékoztatták már a kormányt, hogy ez a munkadói oldalnak az egyik feltétele lehet az évközi korrekcióra. Hát ugye a kormány mindig fölemeli a kezét, és azt mondja, hogy a minimálbérről döntsenek a munkadók és a munkavállalók, ehhez nekünk semmi közünk. Aztán volt olyan év, ahol amikor végül mégiscsak a kormány közbeavatkozásával dőlt el, hogy mekkora mértékben emelkednek ezek a legkisebb bérek. De miután olyan most a helyzet, hogy ahogy itt vázolta, hogy a korrekcióhoz muszáj lesz bevonni a kormányzatot, ezért feltételezem, hogy akkor készülnek erre vonatkozóan javaslatok, előterjesztések, amit majd le is fognak tenni a pénzügyminisztérium asztalára.
Így van, hát erre mondtam azt, hogy várjuk azért most még a konkrét számokat, hogy mi az 1-6 hónapnak akár a szektorális, akár a területi megoszlása, hogy hogyan alakult az infláció, hogyan alakultak a keresetek, ugye ezek rendkívül bonyolult kimutatások, tehát még nincsen úgymond oldalvélemény, ugye van munkadói, munkavállalói oldal és a kormányzati oldal, még nincsen oldalvélemény ilyen szempontból, de én csak azt akartam mondani, vagy arra akartam utalni, hogy várhatóan egy általános segítséget nem fogunk tudni kérni a kormánytól reálisan és kapni sem. Másik oldalról viszont a vállalkozói szféra általánosan valószínűleg nem lesz alkalmas, vagy nem lenne jó, hogyha arra kényszerítenék őket, hogy ráadásul főleg pont évközben még minimálbért emeljenek a jelenlegi helyzetben. Tehát én nem összekötném, ez nem feltétele a minimálbér évközi esetleges minimálbér emelésnek, hogy legyenek célzott támogatások, hanem azt mondom, hogy mi legalábbis a VOSZ álláspontja az, hogy a kormányzattal arra próbáljuk meg a tárgyaló partnereinket is meggyőzni, hogy ne égessük föl, tehát ne hozzuk nehezebb helyzetbe a magyar vállalkozások tömegeit, hogy talpon tudjanak maradni, hanem a kormányzat inkább tegyen olyan lépéseket, vagy olyan eszközökbe gondolkozzon, amivel kifejezetten a legalacsonyabb keresetűeknek segít, és ez ne a minimálbér emelés legyen, főleg ne az évközi minimálbér emelés. Mire elkezdődnek a tárgyalások, ugye ez augusztus vége, mint mondtam, szeptember elejé, szeptember, október, néhány hónap lesz vissza az évből, ráadásul mindenki, ahogy beszéltünk is, arra fog számítani, hogy ott megfordul, egy számjegyűvé válik, de legalábbis 15% alá esik jócskán az infláció mértéke, tehát a havi szinten a reálbérek azok csökkenése megáll, sőt növekedni is fog az év végére. Nem hiszem, hogy reális lesz. A jelenlegi tudásom, jelenlegi álláspontunk szerint nem reális egy évközi minimálbér emelés, vagy nem valószínű, hogy ez a célra vezető. A kormányzat bele kellene nyúljon, még egyszer mondom, ott, ahol a leghátrányosabb helyzetű munkavállalók vannak, és azoknak segíteni célzottan, és egy jövő évi bértárgyalást elkezdeni október-novemberben már, inkább a jövő évi bérekről kell megállapodni.
Abban bízva, hogy jobbak lesznek a konjunktúrális.
Abban bízva, hogy sokkal, így van, alacsonyabb lesz az infláció, és egy akkori minimálbér és garantált bérmúl emeléssel,
Ezt is beleépítve, igen, ami most évközben esetleg elmarad, azt igen, beleépítve?
Igen, esetleg, hogyha mondjuk erre az évre ugye 14-16%-kal nőtt minimálbér garantált bérminimum, hogyha tényleg ebben az évben 18% lesz az infláció, akkor az azt jelenti, hogy ez 2-3%-os reálbércsökkenés volt az alapbéreket tekintve a legalacsonyabb keresetőeknél, ezt is figyelembe kell venni a jövő évi minimálbér meghatározása.
Megpróbálom összefoglalni. Augusztus végén kiderül, hogy az első fél évben megjelent, az első fél évről megjelent gazdasági adatok alapján mire lehet számítani az év egészében? Ha itt az körvonalazódik, hogy mondjuk 18%-os lesz az éves átlagos infláció, akkor az évelei, és az évelején 16%-kal emelték ugye a minimálbért.
A garantált bérminimumot, és 14-el a minimálbért.
Akkor nem az fog történni, hogy akkor a különbözetet októbertől odaadják a munkavállalóknak, hogy legalább ne legyen reál értékvesztés. Azt nem tudom, hogy egyébként hogyan számolnák el az év korábbi szakaszát, hogy azt egy összebe megkapnák, vagy nem kapnák meg a dolgozók. De ha jól értem, akkor ez tulajdonképpen lényegtelen is, mert nem az a cél, hogy most évközben akkor piszkálják a minimálbért. Itt most arra számít a munkadói oldal, hogy ezt a pár hónapot a kormányzat célzott támogatásaival lehet valahogy könnyebbé tenni a dolgozók számára. És igazából a bérrendszerbe a jövő évi minimálbér meghatározásakor épülhetne be ez az évközi korrekció is, tehát a kicsit jobban megemelve talán a 24-es minimálbéreket.
Körülbelül igen, ez lenne az az irány. Én egyszer mondom, ez a VOSZ-nak csak egy javaslata egyelőre. Nyilván nem oldaláláspont, és nem látjuk a részletes adatokat, de most ez látszik reálisnak, és ez látszik célra vezetőnek, hogy nem szabadna a hazai KKV-szektort, a hazai kis-középvállalkozókat főleg. Mi őket féltjük jobban, mert sokkal kitettebbek, sokkal kevesebb a mozgásterük, kevesebb a tartalékuk, mint mondjuk egy nagy vagy akár multinacionális vállalatnak. Nekik más bajuk van, ők megkapták a nyakukba a különadókat, tavaly évben ugye kétszer is kaptak különadót, emelést, hogyha például csak a kereskedelemre gondolok, tehát őnekik meg is megvan a maguk problémája, de a hazai KKV-t nem szabad rosszabb helyzetbe hozni, mint amilyenben most vannak egy dekonjunktúrában, mert akkor elvesznek a munkahelyek. Ezért próbáljuk azt mondani, és arról meggyőzni majd a tárgyaló partnereinket, a kormányzatot és a munkavállalói oldalt, hogy ebben az évben ne ne tegyük rosszabbá a helyzetüket a KKV-knak, mert akkor bezárnak esetleg, és megszűnnek a munkahelyek, hanem ezt az évet idézőjelben valahogy húzzuk ki végéig. Az év végén, még egyszer mondom, már reálbér növekedésre lehet számítani, az év első fele nagyon nehéz volt. Ahol kell, ott a kormányzat, ha tud, ha van még forrás, sokkal kisebb forrás szükséges ahhoz, hogy célzottan a legalacsonyabb keresetűeket támogassa, mint hogy általában valamilyen adó és járulék csökkentést hajtson végre. Tudomásul kell venni, még egyszer mondom, a költségvetés helyzetét, tudomásul kell venni a vállalkozások helyzetét is, és ahogy ön összefoglalta, koncentráljunk a jövő évi bértárgyalásokra, és ott próbáljunk egy olyan minimális bértételt megállapítani, amivel tovább lehet élni, vagy túl lehet ezt élni. Egyébként azt még hagyd mondjam el, hogy azért az átlagbérek, azok elég jelentősen nőttek. Valamelyik nap például azt mondta a foglalkoztatáspolitikai államtitkár, hogyha jól emlékszem, hogy 18% körüli átlagbérnövekedésre számít. Tehát az vannak olyan vállalatok, nem is egy, mi is sokról tudunk ebből, vannak nagy multinacionális cégek, vagy multinacionális hátterű vállalkozások is, meg nagyobb magyar vállalkozások is, kisebbek is persze, ahol akik meg tudták tenni, azok évközben korrigálták a béreket. Tehát ahol lehetett, ott a vállalkozói szféra nyilván korrigálja, mert ahogy most ön is mondja, azért feszes a munkaerőpiac továbbra is, meg kell tartani a dolgozókat, a munkaerőt, akkor működik jól egy vállalkozás, így főleg így a 21. században az tendenciaszerűen, hogy azok a munkavállalók lojálisak és elégedettek, tehát ahol van rá keret, ott elemi érdeke a vállalkozásnak, és meg is teszi, hogy évközben is emel. És még egyszer azt mondjuk, hogy nem az egyedüli eszköze a legkisebb keresetűek problémáinak a kezelésének, hogy a kötelező minimális bértételt emeljük, mert most erre nincsen lehetőség, mert dekonjunktúra van, vagy legalábbis stagnálás.
Mindenből az következik 2024-re, hogy a kormány által várt 5-6%-os éves infláció mellett 6%-kal tervezték a költségvetést, de most már azt sem zárják ki, hogy 5%-os lesz az infláció. Egy olyan 10% körüli minimálbér emelésben lehet megállapodni, tekintettel arra, amiről beszéltünk, hogy az idejévi korrekciót is oda kéne beépíteni?
Hát nagyon nehéz még számokat mondani. Ugye 2022-ben 20%-kal nőttek a minimális bértételek, az egy óriási ugrás volt. Még egyszer mondom, akkor egy nagyon erős konjunkturális helyzetben, ez nem... ettől nem kerültek padlóra a vállalkozók, hál' Istennek, de azért sokakat megrengetett. Erre az évre volt egy újabb 15%, ugye ez 35-36% két év alatt. Nyilván a következő évben nem lehet kétszámjegyű, vagy jelenlegi tudásunk szerint, de még egyszer mondom, nagyon nehéz számokat mondani, még el se kezdődtek még a statisztikai adatokat se tudjuk, még a bértárgyalások még el se kezdődtek a konkrét számokról, de ahogy ön is mondja, nehéz kétszámjegyű minimálbér emelésbe gondolkodni a jövő évre vonatkozóan, de nyilvánvalóan egy olyanba kell gondolkodni, ami azért megtartja a munkavállalókat, hogy ne legyen elvándorlás, és azért a belföldi keresletet is tudja támogatni. Nem tudom, hogy a 10% alatt vagy fölött fogunk tudni megállapodni.
De a körül fog cirkulálni valahol.
Hát a mai tudásunk szerint azt kell mondjam, hogy ez nem egy valóságtól elrugaszkodott mérték.
Ugye elbemítettem már, hogy azért is szükség volt az évközi béremelésekre a nagyobb vállalatoknál, és ez meg is történt valóban, mert hogy a jó munkaerőt meg kell tartani. Mennyire probléma ez most a magyar gazdaságban? Tudunk róla, hogy korábban ez egy elég nagy kihívás jelentett, hogy a munkaerő elvándorlás miatt ugye sokan mentek külföldre, egyre nehezebb jó minőségi szakembert megtartani a cégeknél. Tehát most tetézve minden válság következménnyel kiindulva a COVID, ból eljutva az orosz-ukrán háborúig, tehát az alaposan szétzilálta a gazdaság szövetét. Mi látszik most a munkaerőpiacon? Azt látjuk, hogy feszes, tehát alacsony a munkanélküliség, 3,8%-os volt a legutóbbi adat szerint, hogy mekkora fluktuáció valóban az van, hogy a fiatalok nagyon könnyen és gyorsan váltanak munkahelyet, röpülnek egyik helyről a másikra, és leginkább a bérszintje határozza meg náluk azt, hogy éppen hol kötnek ki. Szóval valóban ez a mozgás még mindig tart a munkaerőpiacon.
Valóban van mozgás, talán egy kicsit csillapodott bizonyos ágazatokban, ugye a korábbi időszakban például az építőiparban, vagy a szolgáltatások egy részében valóban komoly volt ez a akár a külföldnek az elszívó hatása. Az építőiparban ugye arról is lehetett hallani, nagyon sok vállalkozás elmondta, hogy komplett brigádokat csábítottak el egyik helyről a másikra, a magasabb bérér, és át is mentek ezek főleg nyilván építőiparban betanított munkások, de akár a szakmunkások is. Ez most egy kicsit visszaesett, tehát ez nem azért esett vissza, mert nagyon változott az a bérezési helyzet, vagy mondjuk az a munkavállalók lojalitása, hanem azért, mert az építőipar is lejtmenetben van, tehát azok a vállalkozások sem tudnak most annyira olyan szép számokat írni, mint az elmúlt, hát ugye az elmúlt 10-12 évben, ugye leszámítva a COVID előtti időszakot, azért nagyon-nagyon hasított úgymond az építőipar, tehát ott valóban lehetett menni. Tehát van egy ilyen, továbbra is van egy ilyen hatás. Nehéz megtartani a munkavállalókat, nem csak építőiparban, hanem szolgáltatásokban is, és akik tudnak, azok valóban váltanak. Én nem mondanám, hogy csak a fiatalok, de nyilván a fiatalok könnyebben tudnak váltani. De ez is inkább azokon a területeken, most ez gazdasági területet is mondhatok, ágazatot, vagy mondjuk ország területét is, ahol erre van lehetőség. Azért vannak olyan kistérségek, vannak olyan elmaradottabb részek, ahol nincs nagyon választási lehetőség. Nem tudnak elköltözni az emberek. Nyilván van egy elnéptelenedés a falvakban, vagy ezekben a leszakadó település részekben. Ez pont azért van, mert a fiatalok megpróbálnak valahol boldogulni, és elmennek onnan. De azért, akik ott megvannak, pont azok a vállalkozások, azokat nagyon meg kell őrizni, mert különben, hogyha azok bezárnak, akkor még jobban, még jelentősebb lesz ez az elnéptelenedés, és akkor falusítsok ide vagy oda, különböző lakáspolitikai támogatások, amik egyébként rendkívül kiterjedtek, és a kormányzat mindent megtesz, hogy ezeket megtartsa, fenntartsa. Ezek kevesek lesznek, hogyha nem lesz munkalehetőség, és nem lesz boldogulás. Tehát vannak olyan területek, Budapest, Közép-Magyarország, nyugati régió, máshol is vannak olyanok, ahol valóban nagyobb a fluktuáció, nehezebb megtartani munkaerőt, de vannak olyan részek Magyarországon, ahol nem nagyon van alternatíva. Például egy minimálbér, garantált bérmű emelésnél ezt is figyelembe kell venni, hogy ott, mert ez a néhány munkaadó megszűnik, akkor megszűnik a munkalehetőség.
Ha már a konjunktúrálát tartunk, a VOSZ legutóbbi felmérése, üzleti bizalmi felmérése, hát nem festett túl rózsás képet a kis- és középvállalkozások kilátásairól. Ha emellé teszem a forint árfolyam alakulását, ha emellé teszem, hogy még mindig elég magas a magyar kamatszint, bár ugye a jegybank már elkezdte az irányadó kamat csökkentését több lépésben is, akkor egyrészt kialakulhat az a kép, hogy hát számos problémával kell szembenézniük a KKV-knak, megnehezült az üzleti környezet, sokkal rosszabb, mint volt mondjuk pár évvel ezelőtt. Ehhez képest, bár hallunk arról, hogy bizonyos szektorokban megnövekedett a cégbezárások száma, gondolok itt például a kiskereskedelemben, a kisbolt hálózatnál tapasztalni ilyet, vagy a szolgáltató szektorban, de mégsem ölt drámai méreteket, mint ahogy a munkaerőpiaci adatok is azt mutatják, hogy azért nincsenek olyan tömeges nagy elbocsátások, hogy ez a két állítás hogyan fér meg egymással, milyen mixet alkot ez? Ön szerint?
Hát a vállalkozások is küzdenek azért talpon maradásért, mint ahogy a munkavállalók is küzdenek azért, hogy megfelelő munkahelyeik legyenek. Hogyha megnézzük a 2008-as, 2007-2008-as gazdasági válságot, ott is annak elhúzódó hatása volt. Tehát igazán az ilyen komolyabb cégbezárások és tönkremenetelek azok inkább 2010-11-12-ben is még voltak. Tehát egy vállalkozás megpróbálja fenntartani a gazdálkodását, hogyha csökkenő mértékben is. Megpróbálja a munkavállalóit megtartani. Van olyan, hogy megpróbál, hogyha nem tud más tenni, akkor az elbocsátás helyett inkább megpróbálja a részmunkaidőbe megállapodni a munkavállalójával, hogyha az hajlandó arra, hogy részmunkaidőbe dolgozzon. Tehát ez, hogy a foglalkoztatási adatokban rögtön nem látszik meg, a vállalkozások rögtön nem mennek tönkre, vagy nem dobják be a törülközőt, de egy-két év után, egy elhúzódó hatásba, hogyha tényleg felélik az összes tartalékukat, hogyha tényleg nem látják a...
És itt tartunk?
Tényleg nem látják
az alapot. Hogy sok vállalkozás kezdi felélni a tartalékát?
Én úgy érzékelem, hogy igen, mint ahogy a munkavállalók is nagyon sokan...
Lehet, hogy a neheze még csak most jön.
Igen, ezt próbáljuk, erre próbálok utalni, vagy erre próbálunk mindig utalni, hogy próbáljuk elejét venni, nehogy beleszaladjunk egy olyanba, amikor elkezdődik egy bezárási, csődbezárási hullám, vagy elbocsátási hullám, az nagyon nehéz megakasztani. Inkább az elején kell józannak maradni nagyon nehéz persze, és nyilván egy munkavállalói érdekképviseletet nehéz arról meggyőzni, hogy legyen visszafogott a minimálbér, garantált bérmemelésekbe például, vagy mondjuk egy vállalkozás, egy nagy cégnél, mondjuk a helyi szakszervezetnek a bérharcát, azt azért úgy kell véghez vigye, hogy megmaradjon az a munkahely, de mégis próbálunk erre a tárgyaló partnereinket ezzel meggyőzni, hogy inkább tehát érdemes a jövőre koncentrálni, hogy ezek megmaradjanak. Amit ön mondott, valóban a nem használom a magyar gazdaságnak, sőt, nagyon sokat árt ez a nagyon magas kamatszint. Ugye a magyar gazdaság azt szokták mondani, hogy két dolog húzza a magyar gazdaságot, kis nyitott gazdaság, hogy egyrészt az export, másrészt pedig a beruházások. Hát ez a magas kamatszint és ez a nagyon magas árfolyam, ez egyiknek sem használ. Ez azt jelenti, hogy ezek sajnos visszafogják a gazdasági növekedést, mind a növekedés oldalon, ugye nem lehet hitelt fölvenni, ugye üdítő kivétel a Széchenyi Kártya program, ahol 5%-os még mindig állami támogatással.
Így gyorsan, hadd szúrjam közbe, a jegybanki kamatcsökkentések hatására nem tapasztalják a hitelpiacon, hogy valamennyit korrigáltak volna a vállalati hitelek?
De nagyon halvány ez a korrekció. Mondom még egyszer, ahol nagy tömegben lehet kedvezményesen hitelt kapni. Ugye az, hogy most nem 20%-ért veszi föl a vállalkozása hitelt, hanem 18-ért vagy 17-ért, az nem olyan nagy különbség. De hogyha nem 20 vagy 18%, hanem 5% pontért mondom, mint a Széchenyi Kártya program, akkor az ott jelentős. Tehát a Széchenyi Kártya program ez egy jó válságkezelési lehetőség. De általában ugye ez egy kivétel, és tényleg célzottan a hazai KKV-t segíti. Ez általában azért a nagy beruházásokat nem fogja tudni segíteni, ott valóban a kamatszint csökkentésére lenne szükség. Másik oldalról természetesen a jegybanknak viszont, még egyszer mondom, az a feladata, hogy az infláció ellen fellépjen, és ez a mindenek előtti feladata, hogy a jegybanki törvényben is meghatározva, tehát ők is olyanszor kettős szorításban vannak, nyilván nem akadályozhatják, sőt, tehát elemi érdekük, hogy támogassák a gazdasági növekedést, de az infláció ellen muszáj küzdjenek, és ezekkel a hagyományosnak mondható, vagy klasszikus eszközökkel is küzdeniük kell. Az árfolyamra is utalt, ugye, hogy jelenleg ugye a 400-390-400-as euroszintről ugye lementünk 370 felé köré, és most újra visszament 390 körülre. Mi úgy látjuk, hogy inkább ez a 390-es szint lenne az egyensúlyi szint Magyarországon most, figyelembe véve minden mást. Nyilvánvalóan, akik nyaralni mennek, a magánemberek, magánszemélyek ezeknek nem örülnek. Az inflációt az importáruk tekintetében, a zárnövekedésnek nem tesz jót, akár az üzemanyagoknak nem tesz jót. Az üzemanyag helyzetet persze még cifrázza ez a helyzet is, hogy most meddig tud jönni hozzánk az orosz olaj, meddig tudunk...
Egy külön történet.
Igen, egy külön történet, nem tudunk most belemenni, de minden esetre ez nem használ a magyar gazdaságnak, ez a fluktuáció sem használ, hogy visszaesik 370-re, aztán újra visszamegy 390-re vagy 4-re. Még egyszer mondom, nagyjából most 390 és 400 körül lehet a gazdaság általános állapotát figyelembe véve, az exportpiaci viszonyokat figyelembe véve, amit szoktak mondani az elemzők, hogy amit beárazott a piac, körülbelül ezt a szintet árazta be, hogy ennél erősebb a forint, az nem tesz jót az exportnak, tehát az egyik húzó ágazatot akadályozza, a másik pedig a kamatszint, az szintén nem tesz jót.
Itt gyorsan rögzítem, hogy a beszélgetést augusztus 7-én vesszük föl, és 9-én kerül adásba, úgyhogy addig is még rengeteget mozoghat az árfolyam.
Sajnos.
A mai tudásunk szerint 390 környékén mozgott. Ilyen pénzügyileg is válságos, pontosabban viharos időkben szokott az előfordulni, hogy a vállalkozások egy része próbál úgy is spórolni a kiadásain, hogy adott esetben nem fizeti ki a számláit a partnercég felé. Magyarul a körbetartozás ilyenkor azért felszokott futni. Tapasztalni ennek a jelét most a KKV-k körében, vagy akár a teljes vállalkozói körében, hogy időnként ezzel találkozunk, ezzel a helyzettel, hogy megnövekszik a körbetartozás mértéke, és hát mikor, ha nem ilyen, abszurd helyzetben lehet ezzel számolni.
Igen, hát láttuk már, volt olyan időszak, pont a 2008-as válságot követően, a 2010-es évek elején, amikor ennek a réme pusztította a gazdaságban, ennek a körbetartozásnak a réme. Ez most is van sajnos a gazdaságban. Nem csak az állami és önkormányzati fenntartású intézmények, gondolok itt a kórházakra és a vállalkozók felé, hanem a vállalkozói körben is. Valóban említette a VOSZ konjunktúra felmérését, ezt a VOSZ barométert, ott ezek az adatok egy némileg romlottak a legújabb felmérésben az előző negyed évhez képest. Nincs még tragédia, nem látunk még tragédiát, de vannak jelek, amik bizony arra mutatnak, hogy ez újra bekövetkezhet. Ez is nagyon fontos lenne, hogy a vállalkozások helyzete az ne romoljon tovább, mert hogyha romlik a vállalkozások helyzete, akkor nem tudnak más csinálni, vagy arra kényszerülnek, hogy ne fizessenek ki bizonyos számlákat, és elindulhat ez a helyzet. Még egyszer mondom, most még ez az ördögi spirál. Jelenleg még ebben nem látunk drámát, de vannak rossz jelek. Tehát úgy is szokták mondani az elemzők, hogy vannak lefelé mutató kockázatok, ez talán kicsit több már annál, de vannak
olyan szektorok, ahol ez inkább jellemző most? Inkább megmutatkozik?
Hát említettem az egészségügyi ellátást, de az hagyományosan
krízis. Építőipar, szolgáltató szektor.
Előfordulott is sajnos, igen. De még egyszer mondom, ez nem tömeges még, és nincs dráma még, de baljós jelek, baljós árnyak azért még már vannak.
Az elmúlt hónapokban az egyik legfontosabb költségelem az energia volt a vállalkozások életében. Sokan ragadtak benne fix áros szerződésben, amit tavaly ősszel voltak kénytelenek megkötni. E vállalkozások egy részének már próbált az állam segíteni, ilyen-olyan viszonylag szűkkörű programokkal. Kérdezném arról is, hogy mennyire elégedettek ezekkel a támogatási megoldásokkal, és szükséget tartják-e annak, hogy bővüljön az a vállalkozói kör, amelyik hozzáfér ehhez a kormány által indukált, de végül is az MVM által lebonyolított kedvezményesebb tarifák nyújtásához. Ehhez a programhoz. Ehhez kapcsolódó másik kérdésem pedig ugye lassan október, mikor kifut a mostani gázév, és a vállalkozások megkötik az új szerződéseiket. Tehát 2024-re vonatkozóan mit látnak most 2023-hoz képest? Javultak-e a kondíciók? Milyen ajánlatok vannak a szolgáltatók részéről? Azok inkább továbbra is fix áras szerződést akarnak elfogadtatni a vállalkozókkal, az ügyfeleikkel, vagy a piaci alapú árazás, a napi piaci alapú árazás terjed-e inkább?
Tavaly nyár végén kezdett el kibontakozni ez az első nagy hulláma az energiaválságnak valóban, és akkor ragadt benne nagyon sok vállalkozás, illetve hát mi is sok kis akár középvállalkozással is beszéltünk, aki termelésben, szolgáltatásban, vagy akár nagyobb energiaintenzív iparágokban dolgozik, hogy korábban megversenyeztetett 6-8 szolgáltatót is, kiválasztotta, hogy kivel köt szerződést. Tavaly nyár végén, ősz elején, amikor jött az új gázév, akkor nemhogy meg tudott versenyeztetni, hanem a régiek felmondták a szerződést, vagy lejárt a szerződés, és nem voltak hajlandóak kötni. Tehát volt olyan 1-2 hónap, amikor a vállalkozás nem tudta, hogy jövő évre tud-e termelni, mert kap-e energiát. Ebben a helyzetben teljesen összedőlt ez a piac, és ebben a helyzetben kellett kössenek megállapodásokat. A kereskedők jelentős része egyébként próbált korrektül eljárni, ők is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és el kell azt mondjam, hogy az energia kereskedők is fixálják magasan az árat. Tehát ők nem úgy van, amikor megköt egy szerződést egy energiakereskedő egy vállalkozóval, hogy megköt egy magas fixáros szerződés, és utána beszerzi a piacon, és ha lecsorog a piac, akkor az neki úgymond extra profitja, nem szeretem ezt a kifejezést, egy kicsit rendszerváltozás előtti időszakra hajaz, hanem ő is leköti azt a fixárat. Tehát nem csak a vállalkozás marad
fedezi
benne,
magát, igen.
Fedezi magát, de nem csak a vállalkozás, hanem az energia kereskedő is beragadt a magas árba. És ebben az évben ugye nehezen értik meg a vállalkozások, hogy ami eddig 200 egység volt, és most 70 egység az energiatőzsdéken, az miért kell neki továbbra is 200-at fizetni? Hát azért, mert a kereskedő is 200-an kötötte le, a kereskedőt sem lehet, hogy viselje ezt az egész kockázatot, vagy ezt az egész helyzetet. A kormányzatnak az első nagy intézkedése az volt, hogy a feldolgozóipari vállalkozásoknál az elmúlt év, tehát a 2022. október, november, decemberére a növekmény felét visszaadta, meg lehetett pályázni. Tehát az energia számla növekmény felét támogatta a hazai KKV-knál. Ezt utána meghosszabbította erre az évre, az első negyedévre, és még a második negyedévre is. Ezt maximálisan támogattuk, ez valóban ez egy hathatós segítség volt több ezer vállalkozásnak, vagy akár 10 000-es nagyságrendben. De mi azt mondtuk, hogy ne gazdasági ágazatra szorítkozzunk, tehát ne úgy járjunk el, hogy akkor minden, ami feldolgozóipar, ugye a feldolgozóipar az a gyártás.
Ezért bekerült a turizmus is.
Hanem kerüljön be más is. Például kerüljön be a szolgáltató szektor. A szolgáltató szektor sokkal több vállalkozást tömörít, sokkal nagyobb a foglalkoztatási szerepe, az energiakitettsége nagyon sok szempontból hasonló a gyártáshoz, és egyébként pedig a magyar gazdaságba is sokkal jobban ágyazódik be. Tehát megvizsgáltuk, a multiplikátor hatásnak hívják ezt, hogy mondjuk egy vállalkozás akár beszerzési, akár kibocsátási oldalon mennyire pörgeti a gazdaságot, hogyha az a vállalkozás pörög, most próbálok profánul fogalmazni. És a gyártásnál, tehát a feldolgozóiparnál magasabb a multiplikátor értéke a szolgáltatásoknak. Tehát azt mondtuk, hogy azért ezeket is kellene, főleg az energiahatékony és nagyon nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat, hogy ön is említette, a kormányzat hál' Istennek ezt meghallotta, és legalább a turizmus vendéglátásra kiterjesztette ezt. Mi azt mondjuk egyébként, hogy nem ágazatra kellene, hanem vállalkozásra vagy vállalkozósi csoportokra. Tehát mi szerettük volna, hogy hogy általában a hazai KKV-nak, aki vállalja, hogy a foglalkoztatást tovább foglalkoztat, vagy legalábbis jelentős részét, nem zárja be a boltját tovább, csak megcsinálja az energiahatékonysági beruházásait, azoknak az áramszámlája háromszorozódásnál több ne legyen. Mert általában a mi felmérésünk, ez még egy tavalyi felmérés, azt mutatta, ez hüvelykúj szabály csak, hogy körülbelül ezt a háromszoros energiaszámlát, a növekményt még el tudja egy egészséges magyar vállalkozás viselni. Az e fölöttinél már óriási mód exponenciálisan nő azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik bezárják a boltot inkább, mert nem tudják viselni. Erre próbálunk törekedni most is. A legújabb ugye, amikor a legkisebb vállalkozásokat segítette meg a kormány ebben az évben, akik korábban az egyetemes szolgáltatásban benn voltak, hogy őnekik, ugye ezek általában nagyon kis mikrocégek, kis cégek, ezeket is üdvözöljük, de soha nem szabad elfeledkezni azokról, a kis középvállalkozásokról, akik a foglalkoztatás, a GDP termelés jó részét viszik Magyarországon, nekik mindig újabb és újabb energiahatékonysági, energiaoptimalizási programokat kell ki.
Tehát újabb intézkedéseket várnak a kormány.
Kell folyamatosan.
Ami a mostani évet
és a jövő évet is illeti.
És akkor beszéljünk a jövő évről, hogy néz ki a kínálat a szolgáltatók ajánlataiból.
Én szerintem, ugye nagyon sok adminisztrációs probléma is volt, aki váltott szolgáltatót, nem kapta meg a korábbi adatokat, tehát nagyon sok olyan volt a szolgáltatók között is ebben a tavalyi őszi összeomlásban, ami nagyon tovább nehezített a helyzet. Én azt mondom, hogy adminisztrációban most már jobb lesz, tehát az adminisztrációs háttér átláthatóbb lesz. Mi az úgy megpróbáltunk az Energiakereskedők Szövetségével is egyeztetni, és arra próbáltuk őket rábírni, de erre nyitottak is voltak, hogy sokkal átláthatóbb legyen az árazás, lehetőleg legyenek fixáras, és legyenek piaci áras ajánlataik is, és akkor a vállalkozások is el tudják dönteni, attól függ persze, hogy mekkora az a vállalkozás, és mennyi lehetősége van erre, hogy fixárasat inkább, vagy inkább piaci áras szerződést kössenek. Reméljük, hogy jobb lesz a helyzet, reméljük, nem lesz újabb energiapiaci összeomlás. Sajnos a háború az még mindig folyik, és kiszámíthatatlan a helyzet, ahogy ön is mondja, nem lehet, kiszámíthatatlan dolgok is történhetnek, akár holnap után is, vagy ősszel is.
De az ajánlatok közelebb állnak az aktuális piaci árakhoz, mint álltak tavaly össze?
Én azt mondom, hogy a tavalyi sok után olyan összeomlás és olyan összevisszaság volt, hogy ilyen elképesztő magasságokba emelkedtek azok az ajánlati árak, mert nagyon nagy volt a, úgymond a kockázati felár. Ugye körülbelül egy energiakereskedő is úgy áraz, mint mondjuk egy bank, hogy van egy marzsa, ami egyébként meglepő módon ágazati szinten ilyen 1-2%. Mindenki azt hiszi, hogy ezek óriási nagy pénzeket tesznek zsebre, nem. Az árazásnak a jelentős része az a kockázati felárból tevődött össze. Most, hogyha összeomlik egy piac, akkor ez a kockázati felár, ez felugrik az égbe. Most én úgy látom, hogy azért mindenki megpróbálja kezelni ezt a helyzetet, még hogyha nehéz is kezelni, akár a háborús helyzetet, vagy a nemzetközi dekonjunkturális, vagy konjunkturális visszalassulást, akkor is megpróbálják ezek a kereskedők, megpróbálták kezelni. Tisztulás van a piacon. Én úgy gondolom, hogy az állami beavatkozások és az állami hatóságok is, gondolok itt a GVH-ra, vagy az energiahivatalra, azok is jobban oda tudnak figyelni, és közösen szerintem egy átlátható árazás lesz, egy nagyobb választási lehetőséggel, korrektebb versennyel és kisebb fluktuációval. Én sokkal jobb helyzetre számítok. Szerintem közelebb lesz a piac.
2021-22-höz képest ugye 23-ra 6-7-szeresére is nőhetett. az energiaár.
Hát vagy 10-15.
Vagy 10-15.
Mint hogy a távfűtés is 10-15-szörösére nőtt sok helyen.
És akkor a 2021-21-22-höz képest a jövő évre tekintve ez mondjuk visszakorrigál 3-4-szeres?
Reméljük, hogy nem lesz 3-4-szeres sem, vagy az idei évhez
tehát
képest.
Még közelebb lesz a...
Az idei évhez képest reméljük nem lesz most már drasztikus növekedés. Tehát olyan lesz, amit a kereskedők is tudnak kezelni. Még egyszer mondom, talán a kockázati felárak nem lesz. Sokkal alacsonyabbak lesz, nem talán, biztos alacsonyabbak lesznek mai tudásom szerint, mint erre az évre vonatkozóan. Én azt mondom, hogy ez egy, hát bízunk abban, hogy mérsékelt és vállalható energiárakat eredményez. Egyébként nagyon sok vállalkozást takarékoskodott, tehát meg lehet látni, nem csak a lakossági fogyasztások estek vissza például a gázba, a vállalati is. Azért nagyon sokan megcsinálták az energia hatékonysági beruházásaikat, napelem, földhő. Most ugye a kormányzat is ennek sokkal nagyobb teret adott. Ugye korábban tabu témának számított szinte a szélenergia. Most a szélenergia iránt is nyitott a gazdaság. Ugye van ez az új társadalmi egyeztetése, most folyik, ugye ez a Magyarország energiahatékonysági terve, ugye ez a Magyarország ellenálló képességi alapjának a társadalmi egyeztetés, és ott is látjuk, hogy a kormányzati anyagban is már sokkal nyitottabbak a megújuló energiára. A VOSZ-nak is, a Vállalkozók Országos Szövetségének is van javaslata erre, energiaközösségek alakítására. Tehát én azt mondom, én egy kicsit talán óvatos optimizmussal nézek a jövőbe.
Perlusz László, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.